A magas vérnyomásról meg az a helyzet, hogyha nem mérjük, ugye, akkor nem tudjuk, hogy van-e magas vérnyomásunk, vagy nem. Ebből a szempontból 18 és 39 éves kor között javasolt legalább évente egyszer megmérni. 40 éves kor fölött, illetve ha más társbetegségünk is van, akkor évente legalább kétszer.
Köszöntöm a kedves nézőket, Önök a Ma Hét Kávézó című műsorát látják. A szív, mint szervezetünk minden más szerve oxigént igényel a működéséhez. A szív az oxigént a saját úgynevezett koszorú erején keresztül szállítja el a sejtekhez, amely a szív különböző részeit működteti. Amennyiben ez az oxigén ellátás nem megfelelő, akkor szívinfarktusról beszélünk, amely Magyarországon és a külhoni területeken megjelentősen gyakori. Felmerülhet a kérdés, hogyan tudnánk megelőzni ezt a kórképet, mit tehetnénk szívünk egészsége érdekében. Ennek apropóján a mai nap folyamán egy kardiológussal, dr. Csadi Róbelttel beszélgetünk. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Kezdeném egy olyan kérdéssel, hogy mint laikusok számára a kardiológus szóról ugye leginkább ugye a szívugribe. Milyen gyakran keresik vele az emberek a kardiológust, illetve melyik az a korosztály, amely felkeresi a kardiológiát?
Hát gyakorlatilag ez változó, a 20-astól 40-es éves, 40-es korosztályig leggyakrabban magas vérnyomás és ilyen szívdobogás érzés kapcsán keresnek fel. Az 50 éves kor felett pedig leggyakrabban jelentkezik ugye mellkasi fájdalom, illetve szívelégtelenség tüneteivel, ami abban nyilvánul meg, hogy az embernek csökken a terhelhetősége, illetve kicsi fizikai aktivitásra is már fulladása jelentkezik.
Említettem, hogy Közép-Európában ez meglehetősen gyakori, de mit olyan gyakori ez nálunk, ha összehasonlítjuk például a nyugati államokkal Európában, vagy akár a mediterrán területekkel, ott annyira ez nem jelentős kórkép. Hogy lehet az, hogy nálunk ez ilyen gyakori? Mi az oka ennek? Mik a fő tényezők?
Összességében a nyugati államok, illetve a fejlett államoknál jellemzőek a szív- és koszorús, szív- és érrendszeri betegségek sokkal nagyobb léptékben vannak jelen, mint más országokban. Ebben nagyobb eltérést, ilyen finomabb eltérések vannak, hogy melyik korosztályt érinti. Például ebből a csehek csináltak egy tanulmányt, hogy például náluk már az 50 éve körüli férfiaknál is jelentkezik szívinfarktus. Ugyanakkor itt a nyugati államokhoz képest nem vagyunk jobban érintettek náluk. A kérdés esetlegesen az életvitel lehet, illetve a stressz, ami befolyásolja ezeket a tényezőket.
És a stresszet, ami nálunk szintén elég gyakori, így a nagyon rohanó életmódunk van, ezt tudnánk csökkenteni? Vagy vissza tudnánk venni a tempóból?
Ugye ez nagyon sok tényezős, mint magában a stressz. Ebből az egyik legnagyobb hányada, ez a, amire egy tanulmány is nagyon jól rávilágított, a társas kapcsolati és párkapcsolati stressz a felelős, a bennünk ért boldogtalanság és stressznek a legnagyobb hányadáért. Nyilván ott van ezen kívül még a munkahelyi stressz, az anyagi stressz, amelyekről igazolt, hogy ugye ezeknek is szív- és érrendszeri hatásai vannak, viszont ugye ezeket sokkal kördülékenyebben veszi az ember, hogyha ez a társasági háló, ez a biztonsági háló ez rendelkezésére áll. Ugyanúgy ez lehet egy családban, barátokkal, illetve párkapcsolatban is. Na már most ez a régiókban a legkifejezettebb az elmagányosodás kérdése, beleértve Szlovákiát, Magyarországot, Lengyelországot, Bulgáriát, Ukrajnát. És ebből a szempontból ezért tudunk esetlegesen tenni, hogy megfelelőek legyenek a társas kapcsolati viszonyaink, amivel ugye tudunk tenni az egészségünkért, ha csak a stresszt figyeljük.
Ha visszatérünk még egy picit a tényezőkre, ugye gyakran halljuk, hogy a genetika is nagyon nagy szerepet játszik igazából minden téren a szervezetünket érintő betegségekben. A szívnél ez hogy van? Szintén genetika befolyásolja a szív- és érrendszeri gondokat?
Összességében számos kórképről tudunk már, hogy genetikailag öröklődik bizonyos mértékig. Ilyen lehet például a hirtelen szívhalál esetében, vagy a szív megnagyobbodással járó szívizom betegségnél, valamint pulmonális hipertóniánál is. Ugyanakkor számos, szintén mint például a magas vérnyomás esetében, számos kisebb eltérést találtak már, de ezek annyira ritkák, hogy összességében nem jelenik meg olyan gyakran a populációban, ugye a népességben, valamint hogy ezek egyértelműen befolyásolnák-e a magas vérnyomást, ez egy kérdés. Egyelőre ilyen 500 körüli gén változatot találtak, amelynek esetlegesen lehet befolyása a magas vérnyomásra, de ezek számát több ezerre becsülik. Ha csak a DNS-t vizsgáljuk meg, ez önmagában egy kevés információ, mivel ettől sokkal komplexebb, sokkal összetettebb ez az egész rendszer, ugyanis ha belevesszük még az epigenetikát, amiről szintén keveset tudunk egyenlőre, ami azt jelenti, hogy hiába van nekünk meg egy génállományunk, amiből ugye mindenből kettő van, mert van egy anyai és egy apai mintánk, amiből áll össze a DNS. Na már most, hogy ezekből melyik fog érvényesülni, ez befolyásolja az epigenetika, és hogy ez milyen sorrendben jön, ez is változó, viszont erről még nagyon keveset tudunk.
Amit említettél, az elmagányosodás, ez egy nagyon negatív tényezőnek hangzik, de mit is jelent ez konkrétan?
Azt, hogy az ember mondjuk társas interakciókat tart fent, például az, hogy ugye naponta több emberrel beszél, vagy hogy hazamegy egy családba, ahol gyakorlatilag nem érzi jól magát, de ugye ez mind tudatalatt történik, szóval hogy összességében ezt az ember nem is biztos, hogy tudatosítja, csak azt érzi, hogy valami nem jó. Szóval társadalmi szempontból elégedett lehet ez az ember, mert mondjuk családban él, párkapcsolatban él, és illetve azt mondja, hogy vannak barátai. Viszont ugyanúgy lehet magányos. Szóval hogy ez nem kizáró ok. Ez a tanulmány, amiről szóltam, ebben részletezik azt is, és illetve utalnak más tanulmányokra, hogy például majmokat vizsgáltak ilyen tekintetben, és azt figyelték meg, hogy az egy egyedet fogtak és leválasztottak a többiektől. Na most ezt, ennek a leválasztott egyednek diétás ételeket adtak, míg a többiek normális ételt fogyasztottak, éppen ugyanúgy, ahogy azt megelőzően. És azt találták, hogy annál az egyednél, akit leválasztottak, a szív- és érrendszer, vagy a mai magában az érelmeszesedés sokkal kifejezettebb volt, mint azoknál, akik társaságban maradtak továbbra is. Ugyanezt a leletet találták nyulaknál és egereknél. Szóval ebből szembetűnő, hogy nem csak ránk jellemző a társas kapcsolati igény, hanem önmagában az állatvilágban ez egy általános dolog.
Azt sokszor hallottam már, hogy mindig, amikor belövik, hogy mi az a megfelelő vérnyomás, mi az a stabil, ami mindenkinek kellene, hogy legyen az a 110/70. Ez mindenkinek megfelelő vérnyomás érték?
Ebből egy kis korrekciót tennék. A 120 és 139 közötti érték, ami az ugye ez a szisztes, ez az első érték. Ha ezt találjuk, akkor ez ilyen emelkedett vérnyomásnak tartjuk jelenleg, és nem feltétlen kell rá gyógyszeres kezelés, életmódbeli változás viszont az eszközölhető. Ugye ezek a határértékek fiataloknál. 70 éves kor felett azonban erre egyáltalán nem törekszünk. Ebben az esetben, ha valakinek 130 és 140 közötti az első értéke, viszont a második az mindenképp 80 alatt érdemes tartani, ebben az esetben az idősebb korosztálynál ez a célérték. Szóval semmiféleképp nem szeretnénk 120/70-es vérnyomást, mert az idős korban ugye pont az érelmeszesedés miatt ezek az erek rugalmassága már nem megfelelő. Szóval, hogyha mi ott nagyon lecsökkentjük a vérnyomást, akkor igazából semmi jót nem fogunk csinálni, csak azt, hogy például szédülékenység fog kialakulni ezeknél a betegeknél, ami azt fogja eredményezni, hogy fogja és elhagyja a gyógyszert. Amivel sokkal rosszabbat teszünk, mint hogyha bármit, hogyha egy picit kezelni.
Melyek azok a tünetek, azok a jelek, amelyekre fel kell figyelnünk, hogyha tudjuk, hogy a szívünkkel gond van, amikor érdemes kardiológushoz menni? Melyek az első tünetek, amelyek szembe tűnnek például egy infarktusnál?
A medicina az nem fekete vagy fehér. Szóval hogy az egyes tünetek, illetve jelek, azok csak a gyanút keltik fel egyes bizonyos kórképekkel kapcsolatban. Viszont, hogyha ezeket a nagy kórképeket sorra vesszük, akkor hogyha mondjuk például fizikai terhelésre vagy pszichés terhelésre a bal mellkasfélen jelentkezik nyomó jellegű fájdalom, ebben az esetben érdemes kardiológushoz menni. Ugyanakkor, hogyha ugyanez a jellegű fájdalom jelentkezik nyugalomban, és több mint 20 percig tart, akkor nem kardiológushoz kell menni, hanem a mentőszolgálatot kell értesíteni, mert felvetődik annak a gyanúja, hogy esetlegesen infarktusról van szó. A szívdobogás érzés mögött egy nagyon, egy teljesen természetes dolog is állhat, nem feltétlen kóros. Ezt csak akkor tudjuk biztosan állítani, hogyha ezt megvizsgáltuk, szóval összességében, hogyha valakinek szívdobogás érzése van, és ez panaszt okoz, akkor keresem fel egy kardiológust, és akkor kiderül, hogy akkor miről van szó. Mert addig, ugye nekem is számtalanszor fölteszik ezt a kérdést, hogy mi lehet ez, gyakorlatilag ugye vizsgálatok nélkül nem tudok mit mondani. Mert én nekem is bizonyítékra van szükségem, hogy látnom kell, hogy miről van szó. Ugyanakkor, hogyha például valakinek eszméletvesztéssel járó ájulásos rosszul léte történik, akkor mindenképp jó, hogyha felkeres egy kardiológust, mert nagyon gyakran van az ájulásos rosszul létek mögött szíveredetű probléma. Valamint, hogyha mondjuk terhelésre jelentkező fulladása jelentkezik, ebben az esetben is mindenképp jó, hogyha időben kardiológushoz fordul.
Szóval említettünk egy bizonyos időablakról. Miért olyan fontos számunkra, hogy időben észleljük a problémát és időben keressünk fel megfelelő segítséget?
Ennek a szívinfarktus kapcsán van nagy jelentősége, ugyanis számos tanulmány vizsgálta már, ugye a késési idő, az, hogy mennyi idő elteltével került kezelésre a szívinfarktus. Ennek egy nagy meghatározó része az, amiről mi tehetünk, mint beteg, az, amíg értesítsük a mentőszolgálatot, hogy nekünk egyáltalán valamilyen jellegű panaszunk van. Ezt ugye döntési időnek hívjuk. Számos tanulmány vizsgálta ezt a faktort, és azt találták, hogy azon betegeknél, akik kevesebb, mint egy, vagy egy és két óra elteltével jelezték a panaszukat a mentőszolgálatnak, na már most náluk a kórházon belüli halálozás sokkal kisebb volt, mint azok betegeknél, akik 6 és 24 óra között tették mindezt. Ugyanakkor egy másik szintén nagy beteg populációt felölelő vizsgálat, amely több mint 20 ezer beteget vont maga alá, vizsgálták meg azt, hogy a panasz kezdete és a kezelés közötti eltelt idő hogy befolyásolja az egyéves túlélést. Azt találták, hogy azon betegeknél, ugye, akik szintén korán jelentkeztek, sokkal jobb volt a túlélés, de most minden egyes fél óra késésnél 1%-kal nőtt az egyéves halálozás valószínűsége.
Hogyan képzeljünk el egy kardiológiai kivizsgálást? Hogyan zajlik?
Ugye, aki hozzám érkezik beteg, akkor mindjárt elsőként készítünk róla egy EKG-t, történik vérnyomásmérés, majd ezután szívultrahangot készítek minden egyes betegnél. Ezután fizikális vizsgálatot végzek az összes betegen, majd rátérünk a panaszokra. Ugye részletezzük a panaszokat, mind a mellkasi fájdalom, mind a szívdobogás érzés, az esetleges lábdagadás, fulladás érzés kapcsán ájulás, eszméletvesztés, ezek sarkalatos pontjai a beteggel való interakciónak. És ugye ezeket a kérdéseket én személy szerint mindig fölteszem, mert soha nem lehet tudni, hogy mondjuk a beteg mit tart fontosnak, és mit nem.
Nyilván sose lehetünk elég felkészültek arra, hogyha esetleg történik egy akut eset, és valakit esetleg újra kell éleszteni infarktus miatt. Hogyan végezzük el az újraélesztést? Mit kell tennünk, ha látunk esetleg az utcán egy embert, aki összeesik, vagy infarktust kap? Mi a teendő ilyenkor?
Hogyha találkozunk egy ilyen földön fekvő beteggel, vagy ugye érintettel, akkor az első, hogy ha ugye nem láttuk az esetet, és találunk egy ilyen földön fekvő embert, akkor mindenképp menjünk oda hozzá, és hangosan szólítsuk meg, majd rázzuk meg a vállát. Ha nem jön válasz, ugye, és láttuk, hogy mondjuk szemtanúja voltunk, hogy elesett, és de mondjuk nem volt ilyen nagy autóból esett, vagy ilyesmi, akkor érdemes ugye a fejet hátrahajtani, hogy szabaddá tegyük egy kicsit a légutakat. Ezt úgy tegyük, hogy az egyik kezünket a homlokára tesszük, másik kezünkkel kiemeljük az állát. Esetlegesen megnézhetjük, hogy nem-e került valami idegen test a légútba. Ahogy kiemeltük az állát, három ujjunkkal rátesszük a nyaki ütőjére a kezünket, és nézzük a pulzust, közben a fülünkkel hallgatózzuk, hogy esetlegesen légzik, és nézzük-e, hogy emelkedik-e a mellkasa. Ha látjuk, hogy semmi reakció, szóval hogy az ember eszméletlen és nem lélegzik, ebben az esetben meg kell kezdenünk az újraélesztés folyamatát. Hogyha több járókelő van az utcán, akkor mindenképp kérjünk segítséget, viszont ebből a szempontból fontos kiemelni azt, hogy egyenes utasításokat adjunk. Mondjuk ön a kék zakóban jöjjön ide és segítsen nekem. Az az ember ugye már rosszul fogja érezni magát, ha nem megy oda. Irányított kérdést adjunk, vagy irányított utasítást. Hogy jöjjön oda, szóljon a mentőszolgálatnak, hogy megkezdett újraélesztéshez kérünk segítséget, mondja el a pontos címet, és ez alatt keressen fel egy újraélesztő defibrillátort, ugye? Ez ilyen automata defibrillátor. Majd jöjjön vissza. Na most ez alatt, ugye még valakit elküldtünk a defibrillátorért, eszközben szívmasszást fogunk végezni. Hogy is kell ezt csinálni? Ugye a két kezünket a szedcsontra helyezve nyújtott kézzel, ugye letérdelünk a beteg mellé, és 30-szor nyomunk le, és 2 befúvást végzünk. A befúvás szintén úgy történik, hogy befújjuk az ember orrát, és szájból lélegeztetjük 2 másodpercig, majd ugye folytatjuk a mellkasnyomást. Ezt csináljuk 2 percig, majd utána újra ellenőrizzük, hogy van-e légzése és pulzusa. Ez alatt ugye közben visszaérkezik a megszólított segítő, aki odahozza nekünk a defibrillátort. Ezek automata készülékek, ugye, amik ilyen közterületeken találhatóak. Ebből a szempontból ezek biztonságosak. Ezek ilyen öntapadós tappancsok, amiket az egyiket a jobb kulcson talál, a másikat pedig ide a bal mellkasra félre kell helyezni, és ő magába, ő értékeli a ritmus. Ő csak akkor fog leadni elektromos áramot, hogyha az indokolt. Ha nem, akkor nem ad le elektromos impulzus. Ez abból a szempontból fontos, szóval, hogy nem tudunk vele ártani. Viszont a másik dolog, hogy szóbeli utasításokat is ad önmagában a készülék, hogy jó, akkor most mindenki távolodjon el, értékeli a ritmust, ha ugye nem szükséges az elektromos áram leadása, akkor szintén adja nekünk a ritmust, hogy mi szerint végezzük az újraélesztést. Ez alatt ugye, amíg kiérkezett a mentőszolgálat, akkor utána ők már folytatják az emelt szintű újraélesztés folyamatát.
Kijelenthetjük azt hivatalosan, hogy a szív- és érrendszeri betegségek mögött is pszichoszomatikus folyamatok húzódnak meg?
A magas vérnyomásnál egyértelmű szerepet játszik a stressz. Ugye ezt már az előbb említettük, ezt többször terítékre került, viszont az a, hogy ez miért is van ez így. Az ősember idejében ennek még nagyon jó szerepe volt ennek a stressz reakciónak. Amikor szembe találta magát egy mamuttal, akkor ugye a stressz az, hogy ilyen adrenalin fröccsöt ad nekünk, ami összehúzza az ereket, hevesebben dobog a szívünk, és felkészít bennünket arra, hogy vagy fussunk el, vagy harcoljunk. Abba is segít minket, hogy el tudjunk menekülni, meg abba is, hogy harcoljunk. De már most, hogyha ez minden nap, ez így megtörténik velünk többször, akkor gyakorlatilag az fog történni, hogy ugye, amit ő átmenetileg összehúzott ereket, ezek így stabilizálódnak, szóval hogy így fixálódnak ebben az összehúzott állapotban, és gyakorlatilag csinálunk magunknak egy magas vérnyomást. Szóval hogy a reakció ugyanaz maradt, csak az életvitelünk változott meg. Nem is olyan ritka kórkép, amelyben a pszichoszomatika megnyilvánul, ez a hasadszív szindróma. Gyakorlatilag ez arról szól, hogyha az embert éri egy erős pszichés stressz, akkor gyakorlatilag a szívének az egyik része megszűnik működni. Ez lehet átmeneti, illetve kicsit elhúzódóbb. A legtöbb esetben visszatér a normál kerékvágásba, szóval egy normális funkciót tér vissza hónapok elteltével. Viszont ennek szemmel látható nyoma van. A szívultrahangon, hogyha valakinek ilyen betegsége zajlik, szívultrahangon gyakorlatilag látható, hogy a szívének az egyik fele az nem mozog, aminek semmilyen biológiai okát nem találjuk.
Mit tehetnénk annak érdekében, hogy megőrizzük szívünk egészségét?
ha már odafigyelünk a vérnyomásunkra, ez egy nagyon sarkalatos dolog, mivel ez az egyik legmeghatározóbb része a szív- és érrendszeri kórképek szempontjából. Viszont a magas vérnyomásról meg az a helyzet, hogyha nem mérjük, ugye, akkor nem tudjuk, hogy van-e magas vérnyomásunk, vagy nem. Ebből a szempontból 18 és 39 éves kor között javasolt legalább évente egyszer megmérni. 40 éves kor fölött, illetve ha más társbetegségünk is van, akkor évente legalább kétszer. A cukorbetegség szűrése, illetve kezelése szintén nagyon fontos. Ugyanúgy, ahogy a magas vérnyomásnál, a cukorbetegségnél sem föltétlen. Szóval, hogy ezek a kórképek nem fájnak. Szóval, hogy nem okoznak olyan jellegű panaszt. Éppen ezért nagyon sokáig elhúzódhat anélkül, hogy fény derülne rá. Ugyanakkor, ha a fizikai aktivitást nézzük, ugye a mozgás az egy nagyon fontos tényező lenne a mindennapi életünkben. Ebből a szempontból a heti 150 perc közepes intenzitású aktivitást javasolnak. És mi ez a 150 perc? Ugye gyakorlatilag ez rosszul hangzik, hogy 150 percig csináljunk valamit közepes intenzitása. Ez gyakorlatilag egy sétát jelent. Na már most, hogyha 5 napon keresztül fél órát fogunk sétálni, akkor ez már nem is hangzik annyira rosszul. Szóval ez egy ilyen kivitelezhető dolog. Azt gondolom, hogy mindenkinek van fél órája arra, hogy elmenjen egyet sétálni, és ez így nem rossz. És ezzel már tettünk egy jelentős lépést az egészségünkért. Ugyanakkor férfiak esetében, de nőknél sem hátrányos, hogyha a heti 2 alkalommal legalább elmennek, és ugye ilyen erőnléti edzést tartanak, valamint ugye ezt a 150 perc közepes intenzitású aktivitást helyett vagy mellett végezhet, javasolnak 75 perc magas intenzitású mozgást, ez pedig ugye ilyen kocogás gyakorlatilag, ez már egy magas intenzitásúnak tartani. Szóval ebből a szempontból ez fontos. Ezen kívül kiemelném még a megfelelő alvást, ugyanis erre is egyre nagyobb bizonyíték van a szakirodalomban, hogy minél több időt tölt az ember horkolással egy éjszaka folyamán, egyértelmű összefüggés mutat a kezeletlen magas vérnyomással, hogy önmagában az a magas horkolás. És ha a horkoláson kívül szintén kiemelendő az alvási apnoe szindróma gyakorisága, ugyanis ez egy nagyon alul diagnosztizált kórkép, ami azt jelenti, hogy sokkal több van belőle, mint amennyit mi látunk. És ebből a szempontból ugye mindig a partner hívja fel erre a figyelmet, mert az adott illető gyakorlatilag nem is tud róla. Viszont az alvási apnoe az egyértelmű összefüggést mutat a szívinfarktus, az agyérkatasztrófa és különböző szívritmuszavarok kialakulásával. Nem beszélve arról, hogy hosszú távon demenciát okoz. Ugyanakkor ez egy nagyon viszonylag jól kezelhető kórkép, ugyanis összehasonlították azon betegeket, akiknek ismert alvási apnoéjuk volt, de nem voltak hajlandóak különböző eszközös segítséget igénybe venni, és illetve azokat, akiket kezeltek ilyen légzéssegítő eszközökkel, és azok, akik kezelve voltak, gyakorlatilag a rizikójuk a szív- és érrendszeri megbetegedésekre pontosan ugyanolyan volt, mint hogyha nem is lenne ez a kórképük.
Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, számomra rengeteg új információval gazdagodtam, és remélem, hogy a kedves nézőknek is nagyon hasznos volt például, amikor arról beszéltünk, hogy mit kell tenni egy akut helyzetben, hogyan kell újraéleszteni. Remélem, hogy hasznát fogják venni. Önöknek, kedves nézők, nagyon szépen köszönjük a figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is a viszontlátásra.